Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€18 millió szeretnék emelni az áfa alanyi adómentességet, a kiva értékhatárát pedig 3-6 milliárd forintban szeretnék meghatározni, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint a fordulat kapujában állhat most a gazdaság, és számos adat optimizmusra adhat okot, ugyanakkor a KKV szektor továbbra is nehéz helyzetben van. Mint elhangzott, a kormány nem hisz az áfa csökkentésben. Az új jegybankkal kapcsolatban kiemelte, Varga Mihály belépését követően más lesz a viszony, nyílt, transzparens és együttműködő. Tájékoztatást adott arról is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium összeolvadt a pénzügyminisztériummal, a két tárcavezetői posztból egy lett, a pénzügyi tárca 6 államtitkárából 3 maradt, a másik 3 pedig beolvadt a már meglévő államtitkárok alá. 2024. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. 2024-ben átlagosan 3,7%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest. Az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt 12 hónap alatt, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a háztartási energiáért 0,5%-kal kevesebbet kellett fizetni. A kormány teljesítette vállalását, 2023-ban letörte, 24-ben pedig alacsony szinten tartotta a háború és az energiaválság következtében megnövekedett inflációt. Az intézkedések eredményeképpen tavaly a pénzromlás mértéke 3,7%-ra csökkent, idén pedig még tovább 3,2%-os szintre mérséklődik, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 2024 novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a KSH. A feldolgozóipari alágok döntő többségében mérséklődött a termelés volumene, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. A kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Megnövekedett kapacitással működnek a kormányablakok, miután csütörtöktől már csak a digitális állampolgár mobil alkalmazással vagy ügyfélkapu plusszal lehet intézni az ügyeket. A leterheltség miatt jelentősen nőhet a várakozási idő. A két szolgáltatás 2025. december 31-ig párhuzamosan használható. A magyar közigazgatás és szakpolitika kiválóan teljesítette az uniós magyar elnökséggel összefüggő feladatokat, hangsúlyozta az Európai Unió tanácsa 2024 második félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos. Kovács Zoltán ismertetése szerint az elnökségi naptárban előzetesen szereplő 177 rendezvényhez képest végül 173-at tartottak meg. Volt még 63 kapcsolódó esemény, így 6 hónap alatt összesen mintegy 240 rendezvényt bonyolítottak, köztük két nagy csúcs találkozót, fejtette ki. Borsodabói, Zemplén vármegye és Miskolc nagyon fontos szövetségese a kormánynak a jövő Magyarországára vonatkozó vízió kialakításában, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényén. Navracsics Tibor kiemelte, a kormány tavaly mintegy 3,5 milliárddal segítette a Borsodabói, Zemplén vármegyei önkormányzatokat. Hozzáférési fordulat történt a magyar felsőoktatásban, fogalmazott a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs elmondta, az elmúlt 10 évben sohasem volt annyi hallgató az egyetemeken, mint most, 328 ezer, ráadásul a vidéki intézmények is egyre erőteljesebbé váltak. A tárcavezető a Dunaújvárosi Egyetem teljesen megújult főépületének ünnepélyes átadóján beszélt. Holnap tartja a taxisok érdekvédelmi szervezete az idei tüntetését, azonban hivatalosan még nem közölték, hogy hol lesz a demonstráció. A világgazdaság úgy tudja, hogy a Hősök terén. A taxisok érdekvédelmi szervezetének közlése szerint a cél élhető adózás, zöldebb és biztonságosabb budapesti közlekedés, munkalehetőségek és tisztességes megélhetés biztosítása mindenkinek. Oroszország szerint dróntámadás kísérelt meg Ukrajna múlt pénteken a török áramlat gázvezeték egyik krasznodari kompresszorállomás ellen, hogy megszakítsa az Európába irányuló gázszállítást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált, Magyarország és Közép-Európa földgázellátásában a török áramlat nélkülözhetetlen. Az ukrán elnök kész tárgyalni a gáztranzitról a szlovák miniszterelnökkel, de nem Szlovákiában, hanem Kijevben, pénteken. Robert Fico szlovák miniszterelnök nyílt levélben kezdeményezett tárgyalásokat. Azt írta, a tranzit leállítása nem csak a szlovák gazdaságnak okoz károkat, hanem a térségnek és az egész uniónak, amelybe Ukrajna igyekezne felvételt nyerni. Végül az időjárásról. Éjszaka beborul az ég, hószálingózása, többnyire gyenge havazásra készülhetünk, gyenge marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -5, napközben majd 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Rómában vagyunk, a Villa Redemptoris Mater Magyar Zarándokházban, amelyet szerzetes nővérek alapítottak, a megváltós nővérek, és most is 3 nővér szolgál itt. Egyikük a beszélgető társam, Faustina nővér. Ő a közösség legfiatalabb tagja.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban én vagyok a megváltós nővérek kongregációnak legfiatalabb tagja. 2006-ban léptem be a rendben, és hát most így a 2019 októberétől szolgálok itt a Rómában, a Villa Mater Redemptoris zarándokházunkban.
Hol találkozott a megváltós nővérekkel, és mi az, ami megtetszett benne, ami megragadta a szívét, lelkét, hogy az életét az ő karizmájuknak szánta?
A Jóisten kegyelméből az a szerencse ért engem, hogy tehát Jászárokszállásról származom, ahol tehát a mi rendünk nővérek szolgáltak egész sokáig, és hát sokat jártam hozzájuk a zárdakápolnában, ahol ők éltek és szolgáltak. Illetve a másik ilyen nagy kegyelem, hogy az általános iskolai hittanórákat is egy kedves nővér tartotta, és hát így én is, engem is tanított 4. osztályban, és hát így kezdődött az ismerettség, és hát utána pedig, ahogy a tanulmányaimat folytattam, így Budapestre kerültem fel, ahol a rendünknek van egy kollégiuma, a Szent Anna kollégium a Horánszky utcában, és hát ott a tartományházzal együtt egy kollégiumot is fenntart a rendünk, és hát ott voltam kollégista egész 2 évet, és az ott nővérekkel való találkozás, részt vettem a programjaikon, és hát így megjelenült bennem a szerzetesi hivatás csírája, magja, és hát egészen ott ragadtam a rendben.
Jászárokszállásról még, tehát a rendszerváltozás után ott újraindult a megváltós nővérek szolgálata, mert gondolom, hogy a kommunista 40 év alatt nem hordhatták a rendi ruhát, hogyha maradt is ott 1-2 nővér, de ott előjöttek gyakorlatilag a fű alól a nővérek, nem?
Az a szerencsés helyzetben voltak a kedves nővérek, hogy működhettek, tehát nem nyilvánosan, hanem így mondjuk úgy, hogy fű alatt, de hogy működhettek. Zenét oktattak, illetve hittanokat tartottak akár a zárdakápolnában, meg talán még az iskolában és az általános iskolában is, tehát hogy így működhettek, és nagyon szerették őket, nagyon a városban is nagyon, nagyon elterjedt a hírük, tehát nagyon szerette mindenki a város lakossága, és gyerekek főleg, és hát nagyon sokan jártak a hittanóráikra, különböző zeneoktatásra, zongorát tanítottak, és hát mindenki nagyon szerette őket, és mind a mai napig is.
Nagyon sokan
gondolnak rájuk.
Jászárokszálláson van-e még nővér?
Jelenleg nincs, ketten vagyunk még kedves nővérek, akik Jászárokszállásról származunk. Én vagyok az egyik, illetve egy idős kedves nővérünk, aki Pilis Csabán a idősek otthona a házunkban éli életének utolsó időszakát. Tehát most már csak ketten maradtunk.
Említettük ezt a Horánszky utcai Szent Anna kollégiumot, ott a Kis Magyar Vatikán, a Jézus Szíve templom, a különböző egykori katolikus intézmények épületei, és ma is az önök vezetésével működik, azt hiszem, ez a kollégium, ugye? Tehát az az egyik tevékenységi formájuk Budapesten.
Igen, igen, ez így van, tehát még most is működik ez a kollégium, 39 egyetemista lány lakja be a kollégiumot, és hát a közösségünkből ketten vesznek aktívan részt a lányokkal való kapcsolatban.
A Margit gimnázium a Villányi úton, az volt a zászlós hajója a magyarországi tevékenységüknek. Én ott nőttem föl, a szomszédos mostani Ciszterci gimnáziumban voltam gimnazista, akkor József Attila névre hallgatott, a Margit meg Kafka Margit névre. Azt is visszavették. Az most hogy működik? A rendhez tartozik?
Igen, a fennhatóságunk alatt van, viszont most már csak egy nővérünk dolgozik ott, illetve egy másik nővérünk, aki most éppen most közösségen kívül van, az édesanyját ápolja, illetve hát a piarista atya most az igazgató, Visszhányó Zsolt atya, most ő az igazgató. Tehát így a nővérek jelen vagyunk ugyan, de nem olyan nagy létszáma, de mégis vagyunk. És ez a legfontosabb.
És akkor Magyarországon hol vannak még? Vannak-e még valahol?
Még Pilis Csabán vannak intézményeink. Az emlegetett Nagy Boldogasszonyház az egyik intézményünk, a másik pedig a Szent László óvoda. A három csoport működik nagyon, hát már vagy 30 éve valószínűleg. Tehát, hogy ez a két, illetve volt a Józsefinum kollégium, ami most jelenleg már nem tartozik hozzánk, illetve most folyamatban van a értékesítés.
És az, ahol most beszélgetünk, ez a Mater Redemptoris villa, zarándokház, egyike a két római magyar zarándokháznak. Ez most teljesen szépen felújult, és hála Istennek megjellegzik, a nővérek itt vannak, vannak civil alkalmazottak is, de itt vannak, láthatóak a nővérek, tevékenykednek. Most épp a vasárnap reggel, a reggeli után beszélgetünk, amikor elcsendesedett a hely. Az ön feladata mi ebben a munkamegosztásban, amely működteti a házat?
Az én feladatom a vendégeknek az étkeztetése, tehát reggelit adok számukra, illetve nyilván, ha a csoportok érkeznek, akkor ha igény esetén, akkor egy vacsorát is szolgáltatok, illetve itt vagyok számukra, hogyha valamilyen kérdésük lenne, vagy ha elbizonytalanodnának, hogyha valami így eszükbe jutna, akkor nyugodtan tudnak megkérdezni, vagy hát tanácsot kérni, vagy egyáltalán elmesélni azt, hogy hogyan telt egy napjuk, tehát hogy főképpen akik legelőször jönnek Rómába, ugye meg vannak ijedve, hát, hogy hogyan fog történni, hogy hogyan fognak eligazodni itt a Rómában, és hát mindig nagy öröm számukra az, amikor megtudják, hogy tehát magyar ház, magyarul beszélünk, és hát így sokkal jobban megkönnyebbülnek, és sok megnyugodnak, és akkor így nagy örömmel és lelkesedéssel tudnak elindulni a városba, Rómát felfedezni.
Jó adottság, hogy közel van a metró, mert tudjuk, hogy Rómában igen nehéz közlekedni. Nagyok a távolságok, a kiszámíthatatlan sok szempontból a tömegközlekedés, de azért a metró egy stabil pont, tehát nem fárad el az ember, mire elér valami látnivalóhoz a metró révén egy 6-8 perc a metró végállomás, ahol ami aztán beviszi az embert a városba, vagy elviszi akár direktbe a Szent Pál Bazilikához is, akár nem.
Igen, igen, tényleg ez így van, tehát nagyon, nagyon jó tényleg a háznak az egyik ilyen ékessége, hogy közel van a metróhoz, és hát itt tényleg gyorsan be lehet jutni, akár csak a Vatikánba, vagy távolabbi helyekre. Vendégeknek a többség az is szeret nagyon idejönni, nem csak a nyugodtság, hanem tényleg a közlekedésnek a könnyebbsége véget is.
Pauszi nővér megszerette, szereti-e Rómát, otthon érzi-e magát itt?
Igen, én alapvetőleg is szeretem Rómát, tehát amikor így legelőször a előjárómmal voltam itt 2010-ben, akkor szerettem meg nagyon Rómát, és hát utána lépéseket is tettem így az olasz nyelvtanulásnak a útvesztőjébe, és hát így akkor így már most 6. éve szolgálok itt Rómában, a Villa Mater Redemptoris zarándokházunkban, és hát nagyon, tényleg én nagyon otthon vagyok. Szeretek nagyon itt élni, munkálkodni. A vendégeknek lehető legjobbat tenni.
melyek a legkedvesebb helyei Rómában, hogyha szabadnapja van, gondolom van szabadnapja, amikor kicsit nyakába veszi esetleg a várost. Mit jelent szerzetesként itt Rómában lenni?
Szent Péter tértől nem olyan messze van az Irgalmasság Bazilika, ami Szent Faustina nővérnek a bazilikáján, hát én oda nagyon szeretek menni, hiszen ugye Faustina nővér a rendi nevem is, hát így akkor ez így nagyon hozzám nőtt, amikor csak időm telt, akkor elmegyek oda, és hát ez nagyon az egyik ilyes. Aztán nagyon jó dolog, mert mindig felfedezek másabb és másabb templomokat, és akkor hát ha időm engedi, tényleg akkor újra és újra visszatérek. Tehát a jezsuita templom, a jezsuitahoz kötöttő bazilikákból is szeretek bebetérni.
Il Gesù, Ignáció.
Igen, illetve van egy harmadik a Szánszában, ami a piramidénél van, tehát oda is nagyon szeretek így eljutni.
A Ventinus dombon.
Igen, ott nem olyan messze, tehát oda is nagyon szeretek. Most a kérdésnek a második fele, tehát, hogy szerzetesként Rómában élni és munkálkodni, az óriási kegyelem, én azt gondolom. Tehát, hogy meg egy nagy ajándék, tehát meg egy nagy, a jó Istennek egy nagy szeretet az, hogy én itt lehetek, hogy itt szolgálhatok, hogy Krisztust mutathatom meg a vendégeknek, meg akár csak a városban is így megfordulni, hát nagyon, nagyon tisztelettel fordulnak hozzánk, a nővérekhez, vagy atyákhoz. Amikor én megnyugszom, amikor arról beszélünk, hogy milyen kevesen vagyunk, ez így a február második, amikor a megszentelt életnek az ünnepe van, és mindig van egy...
Ez a szerzeteseknek az ünnepe, igen?
Igen, szerzeteseknek az ünnepe, igen. És amikor van egy számunkra egy szent misse, amit vagy a szent atya mutat be, vagy valamelyik bíboros atya, akkor én mindig megnyugszom, mert mindig olyan sokan vagyunk, tehát, hogy a szerzeteség szertágozó, tehát, hogy már annyiféle rend van, és mégis mondjuk kevesen vagyunk, de mégis akkor azt gondolom, hogy nincs minden veszve.
Jászárok szállásra megye vissza néha, megy haza, szülei élnek-e még?
Igen, tehát évente úgy szokott a dolog lenni, hogy haza szoktunk menni, tehát ilyen szabadság a néven, és akkor hát pár napot otthon töltök az édesanyámnál, és akkor hát közben meglátogatok egy-két családtagot, illetve a plébániára szoktam ellátogatni, amik mindig nagy örömmel vesznek, mindig nagyon örülnek, amikor így otthon vagyok, és akkor így akkor mindenki ugye találkozni szeretne velem, meg hát, ugye én is szeretnék, tehát bejutni a plébániára, hiszen hát meg hát a templomba, hiszen a hivatásomnak a bölcsője az ott onnét fakad. És hát ez egy nagyon jó mindig, tehát hogy ez mindig feltölt, és mindig feltölt engem, és akkor így feltöltődve tudok így visszajönni Rómába, és folytatni azt a szolgálatot, amit hát most éppen szüneteltettem egy kicsit.
Egy izigvérig jász szerzetes nővérrel beszélgetek?
Igen, tehát én jászárokszállásról származom, tehát egészen 2003-ban jöttem el jászárokszállásról, tehát tanulmányok, meg a rendbelépés véget is, úgyhogy de mindvégig ott éltem jászárokszálláson.
A mai lányokat, fiatalokat mi az, ami távol tartja az életre szóló döntésektől? Biztos voltak olyan beszélgetései önnél fiatalabb, de korban önhöz közel álló lányokkal. Olyan jó lenne, ha többen lennének a megváltós nővérek, hogy milyen a mai világ ilyen szempontból, hogy mi a nehézség, ami miatt viszonylag kevesen vannak a nővérek, és imádkozni kell, hogy többen legyenek.
Igen. Én azt gondolom, tehát ugye nagyon nehezen tudnak így elköteleződni. Ugye nyilván, tehát amikor az ember megérzi a hivatást önmagában, akkor azért valahol egyfajta ilyen elköteleződést is von maga után, tehát hogy valahol dönteni kell egy idő után, tehát és ha már egyszer én döntöttem, hogy az Úristen választom, és hogy meghív a szerzetes életre, akkor valahol ez egy felelősséget is von maga után, mert hát ha Jóisten meghívott, akkor én próbálok a magam módján, meg a Jóisten kapott talentumokkal együtt így őt szolgálni mindennel együtt. Ugye most a mai világban nagyon nehezen tudnak így elköteleződni szerintem. Mert ugye a döntök valami mellett, akkor nem nagyon jó az, hogyha így jobbra-balra kilépegetek, és akkor az már valamilyen veszélyt hoz magával, hogy ha már én kitekingetek, akkor már az nem biztos, hogy elvesztem azt a célt, amire Jóisten így rá vezet. A bérmálás szentségében részesültünk, utána valahogy azt szoktuk mondani, ugye, hogy hát kibérmálkoztak, tehát nem járnak tovább templomba. Az most is nagyon látszik azt, hogy tehát egy hétköznapi szentmisén látszódik azt, hogy nem sokan vagyunk már templomba sem, mert hiszen akik régebben folyamatosan és minden nap jártak, ők már ugye kihaltak, megöregedtek, kihaltak, és a középkorosztály, itt a fiatalabbak ugye már nem annyira tartják ezt fontosnak. Talán a vasárnapokon látszik meg az, hogy tehát gyerekek is járnak szentmisére, a diákmisére, de mégsem olyan sokan, mint annak idejében. Tehát még az én gyerekkoromban, fiatalabb koromban.
Nem kérdeztem, és nem tudom a vezeték nevét Faustina nővérnek, és a keresztnevét is szeretném hallani. Tehát mielőtt Faustina nővér lett volna, igen. Hogy hívták?
Igen, tehát a rendes, tehát polgári nevem, tehát Terenyei Erzsébet vagyok, tehát a polgári nevem. És tehát a rendbelépéskor, tehát a beöltözéskor választhatunk egy nevet, ami azt is jelenti kicsit, hogy valamiképp meghalunk a világnak is, valahogy az Istennek élünk is, valahogy itt megváltozik az egész így azzal, hogy rendi nevet választunk.
Tehát, a lengyel Faustina nővér, igen, lett a példaképe.
Igen.
Tehát, kapta nevet, vagy ön választotta?
Én választhattam, most már az utóbbi években már úgy volt, hogy lehetett választani rendi nevet, és hát így a rendi előjárossággal nyilván megbeszélve, és akkor hát az ő igenükkel válik biztossá, hogy akkor az lehetséges. És ez nagyon, én mindig nagyon hálás vagyok, mert Faustina nővének a könyveit olvasva nagyon így magamnak érzem őt, tehát hogy így.
Ő viszonylag egy új szent, második János Pál avatta őt szenté, honfitársát, a lengyel Faustina nővért. Igen. Járt kint Lengyelországban, Faustina nővér nyomában?
Még nem adatott meg, de hát még majd lehet a későbbiekben, nem tudom egészen még.
Nagyon-nagyon szép hely. És még visszatérnék arra, hogy szokott főzni a zarándokoknak, a jászárok szállási, illetve a jász konyha, vagy pedig az olasz konyha, vagy annak az ötvözete az, ami itt várja az zarándokokat.
Én leginkább úgy vagyok, tehát én szeretek inkább ilyen magyaros dolgokat főzni leginkább. Nyilván egy-két ilyen olaszosabb ételt is szoktam, de azt annyira nem sűrűn, inkább egyszer-kétszer, mert én azt gondolom, hogy a zarándokok inkább, tehát inkább ezt a magyarosabb ételeket jobban megtudják, mert hát nyilván tudják, hogy mi az, és akkor így jobban el tudják fogyasztani. Illetve, hogy az olasz ételek meg úgy vannak, tehát ugye elmennek a városba, akkor jobban, akkor tényleg úgy van az elkészítve, ahogy az olaszok ki szokták készíteni, és nem úgy, ahogy én a magam módján, és akkor ez úgy jobban tényleg az a hitelesebb. Az megint egy érdekes dolog egy magyar zarándok számára, hogy milyenek is az olasz ételek.
Hogyha jön egy zarándok csoport, és megtelik a ház, és vacsorát kell főzni, az egy külön tudomány 50 embernek főzni, nem?
Igen, ez tényvaló, hogy hát nem egyszerű így összekoordinálni a dolgokat, tehát így, hát elsősorban kigondolni azt, hogy mit is kellene főzni, és akkor ahhoz hozzá beszerezni a hozzávalókat, és akkor külön történet még az, hogy meg kell ugye főzni, az ugye meg időbe telik, és hát ami a legfontosabb, hogy tehát ezt mind nem egyedül csinálom, hanem vannak munkatársaim, és ők segítenek.
Mióta van ez a ház, és hogyan került a megváltós nővéreknek az a gondolata, honnan jött, hogy Rómában egy zarándokházat építeni, működtetni, egy csoda ennek a születése, azt hiszem.
Igen, igen, tehát hogy tényleg ez a ház, tényleg a Jóistennek a kegyelméből épült. Ugye én a történelem, a nővéreknek az elbeszéléseiből hallottam, tudok dolgokat. Annyit tudok, hogy 1967-ben jött létre ez a ház. Galavics Geraldine nővér építette, nem is olyan egyszerű és nem is olyan könnyű módon. Abba az időben nővérek elbeszélései alapján, tehát nagyon nehéz volt mindent beszerezni, az állammal a kapcsolatot tartani meg, hogy hát mibe kötnek bele és mit nem engednek, de a Geraldine nővér nagyon sokat tett azért, hogy ez a ház, illetve a generálháznak a létrejöttében nagyon sok fáradtságos is, hát izzadság cseppekkel a homlokán jött létre ez a ház is, és Kinga nővér, aki itt lakik ebben a házban, az ő nagynénye a Geraldine nővér, és Kinga nővér, amikor fiatal volt, akkor került ki ide Rómába, hát még akkor fiatal lány volt, és ő itt öltözött be Rómába, és itt lett szerzetes nővér, és az ő keze munkája is nagyban meglátszódik a háznak a létrejöttében. Ő az egész életét itt élte le, tehát egészen a idejövetelétől egész mostanáig, úgyhogy ő nagyon sokat tud erről így mesélni. Nagyon hálásak vagyunk tényleg Geraldine nővérnek. Az életének a nagy részében küzdött azért, hogy ez a ház létrejöhessen, illetve hát a generálház, ami most már nem Rómában van, hanem Ausztriában, és hogy nagyon tényleg hogy azóta 67 óta, hogy működik, az pedig a Jóistennek óriási nagy ajándékos kegyelme tényleg, hogy tudunk magyar zarándokokat fogadni, és hogy az életüket így tényleg megkönnyíteni, hogy egy reggel egy jó szó, tehát hogy bármikor, bármilyen módon tudnak hozzánk fordulni, bármilyen megakadnak, vagy elbizonytalanodnak, vagy megijednek valamitől, akkor mindig tudnak hozzánk fordulni, és tényleg nagy szeretettel segítjük őket a római tartózkodásuk ideje alatt.
Egy-két évvel ezelőtt újult meg a ház, és az igazi főpróba, vagy az igazi próbatétel és kihívás az a Szent Év lesz, ami kezdődik karácsonykor.
Hát a felújítás az másfél-két évet tartott, amikor a Covid-járvány időszaka volt, akkor kezdődött el a háznak a teljes körű felújítása. Tehát 2023. márciusában indultunk újra, tehát amikor már minden nagyjából elkészült, és a hivatalos engedélyek is megvoltak, akkor indulhattunk újra, és hát azóta hát töretlen lelkesedéssel, és hát időt, energiát nem elpocsékolva végezzük szolgálatunkat a zarándokok nagy örömére és megnyugvásukra tényleg. Tehát van hova jönniük, van kivel megosztani a mindenféle gondolataikat, vagy ha a segítsége van tényleg szükség, akkor tehát tényleg tudnak hova fordulni, mert tudják azt, hogy itt magyarul beszélnek, és akkor hát így nem kell megijedni attól, hogy most hogyan fogok én a Rómában eligazodni.
Hova hazajönni, hogy otthon érezzék magukat, kipihenjék magukat, igen, és másnap újra nyakukba vegyék a várost. Megváltás, megváltós nővérek, tehát a karizmájuk a megváltás örömhírének a közvetítése?
Igen, igen, tényleg ez, hogy nővérként Krisztust adni a másik embernek, tehát hogy úgy élni, úgy jelen lenni közöttük, hogy láthassák azt rajtunk, hogy tényleg mi Krisztusnak adtuk oda az életünket mindenestől, és hogy úgy próbálunk nyilván élni, szolgálni, hogy az mások számára, akár fiatal lányok számára is úgy követendő lehet esetleg, vagy hát a későbbiek folyamán, de hogy mindig az a legfontosabb, és én számos az a legfontosabb, tehát hogy azzal a derülvel szolgáljam őket még akkor is, mikor nehezebb napok vannak, de hogy mégis bízva a Jóisten irgalmában és kegyelmében, hogy tényleg az amire ő meghívott, azt én tudjam közvetíteni másoknak is. Krisztus tudjam hordozni és átadni számukra.
Nagyon szépen köszönöm. 2025 Szent Év lesz, az Úr Jézus születésének 2025. évfordulója, és hát hamarosan még a mi életünkben remélhetőleg, különösen az ön életében lesz egy különleges Szent Év, 2033, és az a megváltás éve lesz, 2000. évfordulója, tehát erőt kell gyűjteni, és a szolgálatot olyan lelkülettel, szépen, mosolygósan végezni, ahogy eddig is sikerült. Hajrá, megváltós nővérek!
Köszönjük, és hát tényleg reméljük, hogy jó Istenet bízzuk az előttünk álló szent évet, és hát nagyon sokan jelezték is az, hogy szeretnének jönni, és nagyon sok a magyar zarándok csoport, illetve más csoportok is bejelentkeztek, és fognak érkezni hát januártól egészen a decemberig, tehát tényleg nagyon sokan fognak, és azért nagyon, nagyon nagy ajándék tényleg az, hogy 25 évente van szent év, és hát tehát, hogy ilyen sokan fontosnak tartják azt, hogy ezt a szent évet Rómában töltsék, ha pár napot is vannak itt, de mégis megizlelni, megszagolni ennek ennek az illatát, ízét, hogy milyen is.
Nagyon szépen köszönöm Faustina nővér a beszélgetést. Rómában a Redemptoris Mater Magyar Zarándokházban beszélgettünk az egyik szerzetes nővérrel. A megváltós nővérek működtetik a házat. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a Jézushoz vezető útról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szívem mélyéből áldalak, Uram, mert meghallgattad ajkam könyörgését. Az angyalok színe előtt énekelek neked, és leborulok szent templomod előtt. Áldom szent nevedet, jóságodért és hűségedért, mert ígéretet túlszárnyalt a dicsőségedet. Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, gyarapítottad a lelkem erejét. A föld minden királya dicsőítsen téged, amikor meghallja ajkad szózatát. Az Úr útjairól énekelnek majd, nagy az Úr dicsősége, valóban fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére. A kevét messziről felismeri, ha a bajok közt vergődöm is, megőrzöd életem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amelynek témája a Jézus követése, és az az út, amely Jézus követésével jár. Neked mihez van kulcsod, és hova van bejárásod? Arról szeretnélek titeket kérdezni.
Nekem a saját házunkhoz van kulcsom, meg még a nagyszüleim házához. Vagy hogyha mondjuk nincs is nálam, akkor ha becsengetek, akkor mindig beengednek.
Hova van még esetleg bejárásod, amihez úgy fokozatosan, ahogy egyre nagyobb lettél, kaptad meg a jogosultságot, hogy oda is bemehessél? Van-e itt mondjuk az iskolában is olyan helyszín, ahova mondjuk sokak közül te bemehetsz?
Igen, vannak olyan helyek, ahol időben már beengednek engem is.
Nekem is a saját házunkhoz van kulcsom, illetve ugye a kapuhoz.
Amikor új ember érkezik egy közösségbe, új barátságok születhetnek. A jövevény körül egy kisebb kör alakulhat ki. Apránként megváltozhatnak a korábbi viszonyok, ha az újonnan érkező jószívű és kedves, akkor az átalakulás nagyon jót tehet mindenkinek. Miután a pusztában kiállta a kísértés próbáját, Jézus az otthonába, Názáretbe ment. Elment a zsinagógába, és az Isten tiszteleten egy nagyon szép idézetet olvasott fel Izajás próféta könyvéből. Melyik volt ez, Barna?
Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Olyan ez a szakasz, mint egy névjegykártya, amely bemutatja a tulajdonosát. Azt fejezi ki, hogy Jézus az Isten felkentje. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ő küldetése az, hogy megszabadítsa az embereket a rabságból. Ki tehát Jézus Krisztus?
Ő tehát a messiás, a megváltó és a szabadító.
Mit gondoltok, hogy a názáretiek, akik ismerték Jézust, fel tudták-e ismerni Jézusban az Isten fiát?
A názáretiek nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, ugyanis gyermekkora óta ismerték Jézust, és nem tudták elhinni, hogy valóban ő az Isten küldöttje. Oly nagy haragra gerjedtek, hogy le akarták vetni a názáreti hegyről.
Jézus azonban áthaladt közöttük is eltávozott, és ettől kezdve Jézus a környéken, Galilea vidékén vándorolt. Hol volt Jézusnak úgymond a fő hadiszállása, Barna?
A Genezáreti tó partján fekvő Kafarnaumban volt.
Jézus bejárta tehát egész Galileát, tanított a zsinagógákban. Mit hirdetett Istenről és az Isten országáról?
Hirdette Isten országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép között.
Mi volt az az evangélium, amit Jézus hirdetni kezdett?
Már az Ószövetség is beszélt Isten országáról. A kifejezés nem intézményt és nem határok között fekvő földi államot jelent, hanem Isten országa ott van, ahol megteszik az Úr akaratát. Aki engedelmes, követi őt, Isten országához tartozik, de aki fellázad ellene, az kizárja magát onnan.
Így van, tehát Jézus arról beszélt, hogy amikor jó és rossz dolog között döntünk, tulajdonképpen arról határozunk, hogy Isten országában akarunk-e lenni, vagy sem. Tehát az a bizonyos örömhír az az, hogy az Isten országa köztünk van, vagyis ahol megtesszük, ahogy mondtad Barna, az Istennek az akaratát, ott Isten is ott van velünk. Ez az üzenet tehát az evangélium, ami mit jelent magyarul, Melanie?
Ami magyarul annyit tesz, örömhír.
Mi itt az örömhír, Viki?
Az, hogy Isten közel jött hozzánk, és nem hagy minket magunkra. Meg akar szabadítani minden embert.
Ez a minden emberbe, akár hiszitek, akár nem, mi magunk is beletartozunk, és nyilvánvaló, hogy mi is, akik szeretetből felajánljuk neki az életünket, azoknak az életében nyilván ott lesz az Isten. Egy népként tekint ránk az Isten, és ugyanannak az egyetlen boldog országnak a tagjai vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tesz köztünk különbséget. Isten ugyanúgy meghív erre a megváltottságra minden embert a föld bármely részen él, teljesen mindegy, hogy iskolázott vagy iskolázatlan, hogy szegény vagy gazdag, hogy milyen a bőrszíne, milyen végzettsége van. Isten nem tesz köztünk különbséget, hanem ugyanúgy az ő országához, az ő népéhez tartozhatunk. Nyilvánvaló, hogy ez csak azon múlik, hogy nekünk mi a szabad akaratunk. Befogadjuk-e az Istent, vagy nem fogadjuk be az Istent. És Isten pedig, higgyétek el, hogy annyira szeret minket, hogy ezt az igenünket, vagy adott esetben a nemünket el tudja fogadni. Tehát nem erőlteti magát ránk, hanem tiszteletben tartja a döntésünket. Ezért van az, hogy nagyon sokan, akkor, amikor már lehet, hogy az életüknek a derekán, vagy éppen a végéhez közelednek, csak akkor ismerik fel az Isten jelenlétét az életükbe. És az Isten ezt türelmesen megvárja. Tehát ő nem olyan, mint mi emberek, hogy mindent nagyon gyorsan akar, mindent azonnal akar, és mindent kikövetel. Az Isten végtelenül türelmes, és ismer minket. És azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy majd eljön az az idő, amikor képes leszel lányom, fiam mellettem dönteni. Olvastam egy nagyon érdekes történetet arról, hogy hogy tudjuk megismerni, vagy észrevenni az Istent a saját életünkbe, vagy éppen mi lesz az, ami majd meghatározza, hogy jelen van-e Isten az életemben, vagy nincs jelen az életemben. Ez pedig egy nagyon tanúságos történet mondja el. Egy gyereknek rettenetes álmai voltak. Azt álmodta, hogy két farkas harcol egymással. Az egyik fehér, hatalmas, szelíd, erős állat, a másik fekete, vérszomjas, alattomos és gonosz. Éjszakáról éjszakára ugyanez az álom zaklatta. Elmondta az apjának, az apa meglepődött, hogy a fia ilyesmitről álmodik. Elgondolkodott, aztán azt mondta, néha nekem is van ilyen érzésem, mintha két farkas küzdene bennem. A gyerek megörült. Úgy látszik, az apja érti, hogy ő miről beszél, és megkérdezte, és melyik ők fog győzni, amelyiket jobban eteted, felelte az apja. Értitek? Bennünk is küzd két farkas, a jobbik énünk, a szelidebb, a tisztább, az önzetlenebb, és a rosszabbik énünk. Az fog győzni, amelyiket jobban etetjük azzal, amit gondolunk, amit érzünk, amit teszünk, és akikkel vagyunk. Te melyik farkast eteted? Itt ez a kérdés. És nyilvánvaló, hogy visszatérve arról, hogy én az Isten országát elfogadom-e, csatlakozom-e és meghallom-e az evangéliumot, az örömhírt, amire Isten meghív engem, ez ezen múlik, a te szabad akaratodon, hogy vajon melyik farkast idézőjelbe eteted. És az Istennek a végtelen szeretetét, a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét csak így érted meg, hogy őt ismered. És tudod azt, hogy annyira szeret téged, hogy szabadon enged, vigyáz rád a távolból, de nem erőltet rád semmit, hanem tiszteletbe tartja a döntésedet és a szabad akaratodat. És így minket igazából csak az Isten tud szeretni. És ezt fel kell ismerni, és ha ezt te felismered, akkor tudod őt messiásként, Istenként, szabadítóként elfogadni, imádni, és az életed urává fogadni. Akkor Jézus pedig a tanítását és a munkáját azzal kezdte, amivel most mi is, hogy meg kell, hogy térjünk. De ő azt mondta, hogy ha beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki tartson bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. És én ezt a történetet azért is szerettem volna itt még évelején elmondani, hiszen a Szent Atya 2024 karácsonyán megnyitotta a Szent Kaput Rómában, a Szent Péter Bazilikában, megnyitotta a Szent Évet, ami azt jelenti, hogy 25 évenként van Szent Év a katolikus egyházban, és ilyenkor nekünk is erre a Szent Atya buzdítására csatlakoznunk kell, és megtérésre szólítani fel magunkat is, és embertársainkat is, hogy mi is minél hamarabb és minél inkább az Isten felé tudjunk fordulni, és ez csak úgy történhet meg, hogyha bűnbánatra szólítjuk fel magunkat, illetve a környezetünkben élő embereket. Az Egri Főegyház megyében Ternyák Csaba érsek atya is megnyitotta a Szent Évet, mégpedig december 29-én, és képzeljétek el, hogy az Egri Bazilikába egy hatalmas nagy zarándok keresztet hoztak be. Göncről származik ez a kereszt, ugye az egyházmegye perifériáján elhelyezkedő településről, de egy olyan monumentális nagyságú kereszt feszületet képzeljetek el, amelyet nagyon sok ember kellett, meg ilyen állvány segítségével tudtak felállítani csak és behozni, és nagyon szép Krisztus ábrázolás van a feszületen rajta, amely nyilvánvaló, hogy maga a szenvedő Krisztusnak a látványa, és ez a hatalmas feszület is arra sarkal téged, hogyha ránézel erre a feszületre, és belenézel a szenvedő Krisztus arcába, könnyebb legyen számodra felszítani a lelkedbe a bűnbánatot. És az, hogy bele kell nézni a lelkedbe és Krisztus arcába, hogy hol tartasz most, és melyek azok a rossz tulajdonságok, avagy a farkasnak melyik olyan dolgai vannak, amiket nem kellene etetned, és amiről le kellene mondanod, és mi az, amit azonban erősíteni kell, ahhoz, hogy megismerjétek az igazi Krisztus arcát. Ezt én javaslom, meg majd szervezek is nyilvánvaló ebben az évben zarándoklatokat, hogy bizony, amikor nem arról szól, hogy akkor vonattal vagy busszal bemegyünk Egerbe, és akkor megnézzük, amikor már jól laktunk egy étterembe ezt a feszületet, hanem úgy kellene felkeresni a bazilikát, vagy bármelyik más templomot, mert sokan Róma felé indulnak el, hogy így egy hátizsákkal magadra hagyva, és beindulni, és ha meleg van, ha hideg van, ha esik az eső, ha nem esik az eső, elindulok a megtérés útján, és elmegyek a bazilikába, és belenézek a szenvedő Krisztusnak az arcába. És csak így szólal meg a lelkiismeretet, csak így tudod felszítani magadban a bűnbánatot, hogyha eljutsz annak a zarándoklatnak, a megtapasztalásának a mélységeire. Tehát ilyen luxusutazásba nyilván nem fog feljönni benned a fájdalom, vagy a önmarcangolás, vagy a rossz tulajdonságait, hogy ja Istenem, szembe kéne vele nézni. Ezek csak kizárólag olyan áron fognak a felszínre kerülni, hogyha te erre törekszel, és nyilvánvaló áldozatokat hozol. Hiszen a nagybőjt is, ugye tudjátok jól, hogy csak akkor igazi a nagybőjt, hogyha áldozatokat is hozunk ez alatt.
Egy Isten arcban eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban, néha állok, mint fosztott ág szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arcban eltemetve bennem, most ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Mert az az arc igazán én vagyok. Bennem a rárakódott világszeg alatt, a rám rakódott világszeg alól kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arcban temetve bennem, most ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Isten arcban eltemetve bennem.
Tehát Jézusról beszéltem, aki azt mondta, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mit jelent ez?
Azt, hogy elérkezett az Isten országa. Döntsetek, beléptek-e vagy sem. Ha igen, akkor meg kell változtatnatok az életmódotokat. Törekednetek kell a jóra, kerülnetek kell a rosszat.
És meg kell kérdeznünk magunktól, hogy készen állunk-e erre. Ha igen, akkor mit kell tennünk?
Akkor szakítsatok a rossz szokásaitokkal, és változzatok meg. Legyetek jobb emberek, azaz térjetek meg.
Mit gondoltok, hogy ki hisz igazán az evangéliumban?
Az, aki képes arra a lépésre, hogy megtérjen. Nem elég sokat tanulni Jézusról, sokkal fontosabb, hogy tanuljunk Jézustól, azaz alakítsuk át az ő példájai szerint az életünket.
Útja során Jézus sok emberrel találkozott. Férfiakkal, nőkkel, idősekkel, fiatalokkal, a legkülönbözőbb csoportokhoz tartozó emberekkel. Mindannyiuknak igyekezett átadni a nagy üzenetet, mindenkit meghívott arra, hogy változtassák meg az életüket, és kövessék őt. Mi történt azonban? Mindenki igent mondott Jézus meghívására, Viki?
Nem mindenki volt kész arra, hogy felkerekedjen és megváltozzon. Voltak, akik féltek elhagyni az otthonukat, másokat a családi kötelékeik nem engedtek. Egyesek a vagyonukat féltették, mások nem mártak elindulni az ismeretlenbe, a bizonytalanba.
Jézust azonban nem keserítették el ezek a kudarcok. Továbbra is bízott az emberekben, nyitott szívvel hívta, szólította őket. Kafarnaum városa a genezáreti tó partján épült, az ott élő emberek közül sokan foglalkoztak halászattal. El tudjátok biztosan képzelni, hogy egy nagyon kemény munka volt, hiszen éjszaka kora hajnalban már kint voltak a vizen, és mire a nap felkelt és elkezdett melegedni az idő, már kivonták a csónakokat a partra. A friss árut gyorsan el kellett adni a piacon, nehogy megromoljon, a hálót is meg kellett tisztítani, és bizony ez nagyon kemény fizikai munka volt. És volt ott a halászok között egy Simon nevű férfi, András bátyja. András keresztelő János tanítványa volt, és korábban már találkozott Jézussal. Ezért el is ment Jézus otthonába, hogy barátjával, a későbbi János apostollal elbeszélgessenek a mesterrel. Másnap reggel lelkendezve mesélte bátyjának, megtaláltuk a messiást. Ezt az első találkozást egy következő találkozás is követte, hiszen Simon egy nagyon szenvedélyes férfi volt, és rögtön lángra lobbant a szíve, hiszen ő egész életében a messiás érkezését várta. Nem is tétovázott, elment Jézushoz, és a saját szemével akarta látni őt. Mit tudunk ezek után, mi történt még Simonnal?
A mester az első pillanatban tudta, hogy kivételes emberrel találkozott. Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Az új név, Kéfa, Péter, azt jelenti kőszikla. Jézus az első pillanatban tudta, hogy olyan ember áll előtte, akire lehet építeni.
Kialakult tehát Jézus baráti köre, és Péter lett a vezetője. Milyen képességei voltak Péter apostolnak?
Képes volt a legkülönfélébb helyzetekben a többiek szóvivőjének lenni. Amikor Jézus megkérdezte, ti mit mondtok, ki vagyok? Péter volt az, aki rávágta mindannyiuk válaszát, hitvallását. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az, aki megértette, hogy kicsoda valójában Jézus. A mester azonnal felismerte, ez nem emberi bölcsesség, ebben a férfiban Isten különös kegyelme működik. Később is sokszor adódott olyan helyzet, amikor Péter szólt a többiek nevében, például az utolsó vacsorán, illetve pünköstkor. Azért volt képes erre, mert igen mondott Isten kegyelmére. Személyes hite tehát teljes összhangban volt Jézussal.
Péter apostolnak tehát a neve, ahogy elmondtátok, kőszikla, és Jézus adta Péternek ezt a nevet, és azt is megbeszéltük, hogy lehetett rá számítani, és ezt a különleges képességét Jézus rögtön felismerte, és így tette őt meg az egyház fejévé és sziklájává. Nagyon jól tudta azt, hogy az egyháza csak akkor tud megmaradni egységben, ha van egy vezetője. És a történelem is bizonyítja a mai napig is, hogy mindazok a keresztény felekezetek és csoportok, amelyek elszakadtak a Péteri sziklától, azok azóta már darabokra estek szét. Viszont tudjátok azt is, hogy Péter apostolnak ez a személyes hite, az teljesen összhangban volt Jézussal, mert én úgy gondolom, hogy talán ennél szebb szavakat és ennél jobban ebben a hitvallásban, amit Péter apostol fogalmazott meg, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia, ember nem tudja ennél kifejezőbben elmondani az Istennek, hogy mit jelent az ő számára, de ugyanakkor volt neki egy olyan tulajdonsága is, ami megnehezítette nyilván az életét, akár emberként, akár vezetőként is. Melyik tulajdonsága volt ez, Mira?
Szenvedélyesség. Nem csak előny, olykor hátrány is. Hiába volt ő az, aki kimondta a nagy hitvallást, nem sokkal később már azt kellett hallani a Jézustól, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.
Ez azt jelenti, hogy a szenvedélyes Péter nagyon tudott lelkesedni, de máskor ugyanúgy úrrá lett rajta a félelem, a kételj vagy az emberi okoskodás. Gondoljatok például arra is, hogy amikor erős szél zúg, ülnek a hajóban, és akkor mondja nekik Jézus, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Péter apostol mondja nekik, hogy Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen, gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, elindult Jézus felé a vizen. Az erős szél láttára azonban megijed, és amikor merülni kezd, akkor felkiált, hogy Uram, ments meg. És akkor Jézus kinyújtja a két kezét, és megfogja, és azt mondja neki, hogy te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Látod, Péter apostolnak ez a szenvedélyessége, hogy egyszer elindulok Jézus felé, belenézek a szemébe, és akkor megyek, és nem bánom én, hogyha a vizen kell járnom az se. A másik pillanatban pedig már elbizonytalanodom, ránézek, hogy húha, hát én vagyok az, aki a vízen járok, és akkor rögtön elkezdek süllyedni, meg félni. És ez valahol ránk is jellemző, és mi is ilyenek vagyunk, tehát nem kell megszólni Péter apostolt, mert a mi hitünk is pontosan ugyanilyen. Van, amikor nagyon-nagyon erős a hited, és nagyon bízol az Istenben, és minden úgy érzi, hogy ő az életed középpontja, aztán persze vannak kísértések, és vannak olyan helyzetek, bár nekünk nem Péter a nevünk, de mégis mindannyiunknak személyes kapcsolata van az Istennel, és ebbe beleférnek ezek az aggodalmaskodásaink, a kicsinyhitűségünk, a gyávaságaink, a félelmeink, a kudarcaink, és ugye ezeket is a hitünkkel magunkkal visszük. És annál tisztább a hited, minél többször megéled azt, amit Péter apostol is megélt, hogy az Isten ott van vele, nem hagyja el, és csak azt mondja neki, hogy te kis buta, hát miért kételkedtél? Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Nem szidja le, nem alázza meg, nem bántja, nem zavarja el, hogy na most már akkor csalódtam benned, és már nem szeretlek, és menj innen, hanem azt mondja, hogy ennyi, hát ezért kételkedtél. Hát, hogy így kell erre az Istenre gondolni, hogy az Isten bármit csinálsz, te azt gondolod, hogy húha, most majd biztos haragszik, meg minden, meg nem, mit gondolhat rólad. Ő úgy szeret téged, ahogy van, a saját jó, meg rossz tulajdonságaiddal, a gyávaságaiddal, a félelmeiddel, így szeret, és így élitek le kéz a kézben az életeteket. És ez így normális. És látod, itt van Péter apostol, akit ő vezetőként választott ki, meg az egyházat is ő rábízta. Nem volt tökéletes ember, de nem is kell annak lenni. Emberek vagyunk a magunk jó és rossz tulajdonságaival együtt. És kell, hogy az Isten kezébe beletegyük az életünket, és akkor így szépen fogunk haladni a megtérésnek és a keresztény élet útján. És akkor itt hittanórán végén pedig arra kell felhívnom a figyelmeteket, hogy a meghívás, a kiválasztás az hozzátok is szól, és mindenki számára egyedi megszólítás történt, és hogy az Istennek a meghívására tessék meghallani az online világ nehézségei ellenére is, meg a sok-sok zűrzavar ellenére is, amikor az Isten meghív téged, amikor az Isten szól hozzád, és válaszoljatok az Istennek a hívó szavára. Így áldjon meg és vezessen minket az életünk jó és rossz szenvedésekkel teli szakaszaiban is, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.